Köszönjük szépen, szeretettel köszöntök szerzőtársamat, minden jelenlévőt, és én fogok előadni, Kisló Tamár úr is itt van egyébként, közösen készítettük az előadást, de én fogok ma beszélni, és ahogy már szekcióelnök úrtól hallottuk, a digitális oktatás irányvonalait szeretnénk röviden felvázolni. Talán annyit pontosítanék, hogy nem konkrét iskolakísérletek összehasonlítását végeztük el, ugyanis az volt a tapasztalatunk, hogy sajnos elég kevés, jól dokumentált iskolakísérlet készült az elmúlt időszakban. Éppen ezért inkább elveket és irányvonalakat szeretnénk kijelölni azzal kapcsolatban, hogy merre is tart a világ a digitális oktatás területén. Képzési szempontok, amiket szeretnénk most az előadásban végigvenni, az alábbi dián láthatók. Az egyik ilyen szempontrendszer lesz a teljes rendszert érintő szisztematikus változások természete. Ennek az egyik fő célja az lesz, hogy egy kicsit az elméleti hátteret megmutassuk. A hosszú távú elképzelésekről, megvalósult rövid távú célokról szeretnénk ezt követően beszélni. A technológia szerepét fejtenénk ki egy kicsit a digitális oktatás kapcsán. Azokat a kísérleteket, kockázatokat és kudarcokat vesszük számba, amik az elmúlt időszakban jellemzőek voltak, mind hazánkban, mind a nemzetközi digitális oktatás területén, valamint néhány hatásvizsgálat kapcsán fejtjük ki azt, hogy milyen korlátai is lehetnek egy-egy ilyen digitális érettséget mérő vizsgálatnak, és zárásként pedig a változások fő irányait szeretnénk kijelölni, itt különös tekintettel a pedagógusi kompetenciára térnénk ki. Először a jelenleg zajló folyamatokat szeretném definiálni, hiszen a teljes rendszert érintő változások talán azok, amik alapjaiban megmozgatják jelenleg a világunkat. A digitális ökoszisztéma fogalma, valamint a digitális forradalom már nem egy új keletű jelenség, már Klaus Webb 2016 óta használja a negyedik ipari forradalom fogalmát, amely lényegében magával hozta az összes társadalmi alrendszerben a digitális változásokat. Ezeket különféle nevekkel illetik a különböző szakterületeken, digitális transformáció, digitális átállás, digitális átmenet, átalakulás és digitális érettség fogalmakat halljuk sokszor a különböző szakterületeken. Lényegében, ha az oktatás egy kicsit, akkor azt mondhatjuk, hogy az oktatás digitális átállása vagy átalakulása az egy természetes velejárója a folyamatnak, hiszen egy olyan technológia vezérelt világban élünk, ahol a tanulók megváltozott tanulási igényekkel, megváltozott információszerzési szokásokkal kerülnek be formális oktatási rendszerbe, és azt is látjuk, a kutatások kimutatják, hogy a Prenzky által 2001-ben meghatározott digitális benszülött fogalom, ez nem egy vele született kompetencia térképet jelent a tanulók esetében, hogy kompetenssé kell őket tenni a digitális világban való eligazodásra és az abban való helytállásra, mind a tanulás, mind pedig a munka terén. Társadalmi tekintetben pedig azt mondhatjuk, hogy az egyik legnagyobb előttünk álló kihívás az inkluzivitás. Ez pedig azt foglalja magában, hogy a különböző eltérő digitális kompetencia szintekkel rendelkezőket segítsük abban, hogy igénybe tudják venni a magasabb rendű szolgáltatásokat, elkerülve ezzel a második szintű digitális szakadék kialakulását. Esetünkben a digitális átállás alatt egy olyan fogalmat értünk, műveltség vagy digitális kompetencia kiteljesedése valósul meg. Ez egy folyamatos monitorozás, a humán teljesítmény támogató technológia alkalmazásával valósítjuk meg. Nagyon nagy szerepet kapnak benne a digitális taneszközök, de nem ezek a kizárólagos szereplők ebben a kérdéskörben, hanem azok a készségek, kompetenciák, illetve azok fejlesztése, amelyek az adott pedagógiai célnak megfelelnek, és amelyek a tanulók számára hosszú távon hozzáadott értéket fognak adni. Ha az Európai Uniót nézzük ezzel a szemmel, akkor azt mondhatjuk, hogy 2018-ban indult el az Európai Uniónak egy erre a területre dedikált cselekvési terve, ez a digitális oktatási cselekvési terv, amely három pillérben a digitális technológiák megfelelő kihasználása az oktatás és a tanulás terén, a digitális átalakulás szempontjából releváns digitális kompetenciák és készségek kialakítása, valamint az oktatás javítása érdekében megfelelő adatelemzések és előrejelzések pilléreket határozták meg, és ezeken a területeken szeretnék megvalósítani, hogy a tagországok minél hatékonyabban tudják a technológia által nyújtott lehetőségeket igénybe venni. Ez az akcióterv azt is tartalmazza, hogy az ehhez szükséges készségek, kompetenciák, illetve különböző természetű innovációk minél hatékonyabban meg tudjanak jelenni. És ennek égisze alatt véglegesedtek azok a keretrendszerek, amelyek lényegében különböző szemszögből dedikálják a digitális kompetencia elvárásokat, mind az állampolgárok, a DICOMP 2.1, mind az oktatási intézmények, a DICOMP.org, és mind pedig az oktatók, a DICOMP Edu modelleken keresztül. Tehát ezek azok az elképzelések, amelyeknek hosszú távon meg kell innoválnia az oktatási rendszernek. A tegnapi nap folyamán már számos előadásban hallottuk a Digitális Gazdasági és Társadalmi Indexet, amely, hogyha kilépünk a formális oktatás keretei közül, akkor hosszú távon egy mérő eszköze, egy fajta kontrollja lesz ennek az elvégzett munkának, illetve annak hatékonyságának, hiszen az emberi tőke kapcsán mérik azt, hogy milyen hatékonysággal is veszik igénybe a digitális technológia nyújtotta lehetőségeket az Európai Unió tagországának állampolgárai. Ha a technológia szerepét vesszük górcső alá, és azt nézzük meg, hogy a technológia oktatásba történő bevezetésében irányvonalak is rajzolhatók föl, akkor érdemes Gartner Hype görbéjére egy pillantást vetni, hiszen évtizedek óta azt tapasztaljuk, hogy az oktatásba történő taneszközök integrációjának mindig lényegében a Gartner-féle Hype görbe adja az alapját, amikor is egy-egy digitális innovációt úgy gondolják, hogy az oktatásba adaptálható lehetne, vagy implementálásra érdemes, és lényegében ezt az életutat követi végig minden esetben az oktatásba bekerülő digitális eszközök is. Pár évőt a hordozható számítógépek és a táblagépek álltak lényegében a felfokozott várakozások csúcsán, és ezt követte egy kicsit megkésve, amely egyébként minden technológiai integrációnál jellemző, az eszközt egy kicsit később követi a módszertan, illetve azok a digitális tartalmak, amelyeket ezeken az eszközökön keresztül követni lehet. Tehát ez mondhatjuk, hogy egy ciklikus út, amit a technológia bevezetésénél látunk az oktatás tekintetében. Ha néhány trendet szeretnénk, ha már a hype görbénél tartunk felvázolni, akkor azt mondhatjuk, hogy az egyik ilyen jellemző vonás manapság mind a hazai, mind a nemzetközi oktatástechnológiai trendekben, azok a digitalizált osztálytermek, kiszakadnak ugyanis a taneszközök, a digitális taneszközök egy-egy laborból, és lényegében bekerülnek a tanterembe. Tehát már nem egy laborba koncentrálódnak a digitális taneszközök, hanem a mindennapi tanulási-tanulítási folyamat részévé válik. Megjelenik a kézzelfogható számítástechnika, és egyre nagyobb szerepet kap. Ez pedig azt jelenti, hogy a számítástechnika beágyazása a valós fizikai térben valamilyen kézzelfogható produktum, például egy 3D nyomtatóval készített eszköz kapcsán. Módszertani tekintetben a gamifikáció kezd egyre aktívabban megjelenni, amikor is valamilyen új módszertani elem segítségével próbálják meg a tanulót ott tartani hosszú távon a digitális eszközök előtt. Fontos szerepet kapnak a virtuális stúdiók az online-offline szakadék áthidalására, ugye ezekről is már a tegnapi nap folyamán a Digital Twins kapcsán többször is hallottunk. Magával hozzá ez a fajta technológiai változás, a hagyományos tanár-diák modell megváltozását, ez jelenti egyrészt azt, hogy már a mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret kap a tanulási-tanítási folyamatban, másrészt pedig már nem a tanár lesz a tudás kizárólagos vagy elsődleges forrása. Valamint az információ kinyitása egy fontos trend, amelyben az iskola a tanterem fizikai világán kívül a világ, a tér és idő független tér is megnyílik a tanulók előtt. Hasonló tendenciákat vázolt föl egyébként az Európai Unió, ha a kísérletek, kockázatok és kudarcok elemzési szempontot nézzük, akkor az Európai Unió 2014-ben megalkotott trendek, technológiák és kihívások ábráját érdemes egy kicsit elemezni. Nagyjából a mai időpontra, 2020-ra ezeknek döntő többségének meg kellett volna, hogy valósuljon. Ugye itt többek között az online tananyag elterjedését, a nyitott tananyagforrások felértékelődését, a személyre szabott tanulást, a virtuális és távoli laboratóriumok megvalósulását prognosztizálták az Európai Unió szakemberei. Mint láthatjuk, ezek egy része a pandémia következtében, ha egy kicsit erőltetve is, de valamilyen szinten megvalósult, de ezek hosszú távú rendszer szintű integrációjára még várnunk kell egy pár évet a jelenlegi adatok alapján. A digitális átállás vagy digitális átalakulás második szakasza az azt is magával hozza, hogy egyre inkább a bevállás vizsgálatokról arra terelődik a hangsúly, hogy milyen hatásfokkal működtetjük a digitális technológiát, milyen hatásfokkal integráljuk a digitális technológiát a különböző tanulási, tanítási folyamatokba. Erre számos mérőeszköz megjelent már az Európai Unió területén is. Az egyik legismertebb ilyen a SELFIE, amit 2018 óta datálnak, illetve a MENTEP, ami pedig 2016 és 2018 között került kifejlesztésre, mindkettő egy önbevallás útján működő mérőeszköz. És számos kérdést, dilemmát vethetünk föl ennek kapcsán. Az egyik ilyen dilemma az az, hogy egy önbevallásos mérőeszköznél a kitöltők szakmai felkészültségétől, technológiai felkészültségétől, a fogalmak egységes értelmezésétől, a kitöltők attitűdjétől és szándékaitól nagyban függnek azok az eredmények, amiket kapunk. Ezért felmerül a kérdés, hogy ezeket az adatokat mennyire lehet validálni, illetve a kapott adatokat lehet-e valamilyen szempont alapján súlyozni. Jelenleg erre nemzetközileg nincsen elfogadott protokoll, viszont hosszú távon azt látjuk, hogy nem minden tényező fog ugyanolyan súllyal bekerülni egy digitális érettséget mérő keretrendszerbe, hanem bizonyos szempontok nagyobb súlyt fognak ebben kapni. Felmerül a kérdés, hogy mennyire lehet ezeket a nemzetközi modelleket egy-egy adott ország rendszerére adaptálni, más forrásokból származó adatok mennyire építhetők be a rendszerbe, és milyen rendszerességgel szükséges frissíteni az ilyen keretrendszereket. Most jelenleg az a tapasztalat az adott országok esetében, hogy évente történik ennek a frissítése, de erre még hosszú távú, hosszú protokollt nem dolgoztak ki, ez még várat magára a jövőben. Egy biztos, egy ilyen önértékelés folyamatban való részvétel, az megváltoztatja az abban résztvevő személyeket, illetve magát az egész intézményt is, hiszen a digitális átállás az önmagában nem csak egy kulturális, hanem egy szervezeti változást is hoz az adott szervezet életében. Ha a változások fő irányait szeretném lassan az előadáson végén megnevezni, különös tekintettel a tanítási kompetencia fejlesztésére, akkor azt mondhatjuk, hogy körülbelül 30 éve jelen van a pedagógikumban a különböző technológia elfogadási modellek, amelyeknek a neveléstudományi, pedagógiai módszertani gyakorlatba történő adaptációja az utóbbi években jelentősen megnőtt. Biztos sokak által ismert Pikrat Matrix, TEPAC modell, kiterjesztett Bloom taxonómia, ezek mind azt célozzák meg, hogy milyen szinten, milyen mértékben lehet a technológiát egy adott tanítási-tanulási folyamatba integrálni, és ahhoz milyen digitális taneszközöket, milyen módszertani megoldásokat kell alkalmazni. Ezek rendszer szintű alkalmazása az oktatási valószínűséggel a pedagógiai módszertani kultúraváltást fogja magával hozni, amely a technológiai integráció kapcsán kulcskérdés és a sikeresség egyik zálogáként fogható föl. Még egy aktualitást szeretnék bemutatni, az Európai Uniónak 2020-ban jelent meg a LifeComp keretrendszere, amely a többi modellhez képest egy holisztikus megközelítést alkalmaz, és a digitális állampolgárok e-társadalom résztvevői számára mutatják meg, hogy mi az a három terület, a személyes, a szociális és a tanulás tanítása, amelyen fejlesztendő kihívások jelennek meg az elkövetkezendő években, valamint ezek mindegyikének van egy-egy digitális aspektusa. Mind az önszabályozó tanulásnak, mind a digitális jólétnek, mind a fejlődésközpontú szemléletmódnak, vagy a tanulás szervezésének. Tehát nagy valószínűséggel a digitális iskola egyik holisztikus megközelítése az lesz, hogy ezen tényezők, ezen puha készségek mentén kell a digitális kompetencia fejlesztésre, a digitális iskolává válásra tekinteni a 21. század iskolájában. És összefoglalásképpen egy rövid felsorolást hoztam volna, hogy mi lehet az a recept, vagy azok a tényezők, amelyek a sikeres digitális átálláshoz szükségesek lesznek. Mindenképpen a folyamatos monitorozás, a digitális érettség, akár évenkénti monitorozása, hiszen ez egy folyamatban mindig csak egy adott pillanatképet, keresztmetszetet jelent az aktuális állapotokról. Rendkívül nagy szükség van a folyamatos tervezésre, az intézmények számára nyújtott szakmai támogatásra, a pedagógusok folyamatos képzésére, továbbképzésére, átképzésére, a szaktanácsadói szolgáltatás működtetésére, amely segíti a digitális átállás, átalakulás folyamatában jelentkező nehézségeken átsegíteni az iskolákat. Ez mondjuk egy mentorrendszer keretében nagyon jól tud működni, és a folyamatos tervezett infrastruktúrális beruházásokban rejlik még a digitális átállás vagy átalakulás kulcsa, amely hosszú távon elvezethet Apple ábrán látható Gartner piackutató cég által is prognosztizált digitális oktatási innovációk köréhez. Nagyon szépen köszönöm szerzőtársammal együtt a figyelmet, és bízom benne, hogy mindenki egy kicsit átfogóbb képet kapott arról, hogy mik is a digitális oktatás irányvonalai jelenleg Magyarországon, illetve a világban. Köszönöm a figyelmet!